Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Lelkünk az Urat várja. Ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek János evangéliumának első fejezetéből. Onnan is az első 5 versből és a 9-től a 14. verséig. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben. Gyertek testvéreim, válaszoljunk az ige szavára, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy lényed és szereteted nem maradt elrejtve, hanem önmagadat feltártad, és Krisztusban arcod ragyog felénk. Hálát adunk ezért, hogy általa életünk ünnepi fénybe öltözhet, és kiemelsz a szürkeségből, a hiába valóságból. Szereteted eltörli a régit, hogy megteremtse azt az újat, ami eddig nem volt. Az új teremtés művét kezdted el ezen a világon, azért, hogy aki Krisztusban van, új életet nyerjen, hogy a régiek elmúljanak, és újak szülessenek. Köszönjük, hogy megismerhetünk téged, és te gyermekeiddé fogadsz. Hiszen akik hisznek a te nevedben, akiknek szívük öröme benned van, azt te fiaiddá fogadod. Urunk, most kitárjuk előtted a mi életünket, és bizodalmunk van, hogy megtapasztaljuk, hogy ajándékaid alászállnak, és hogy az emberi élet üres edényét betöltik, hogy a mi életünk bővölködjön. Amit az ének szavai így fogalmaznak meg. Ó Jézusom, szerelmem, vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, hogy kedves légyek néked. Urunk, vágyik erre a mi szívünk, hogy kedvesek legyünk előtted, hiszen tudjuk, hogy a te megbocsátó és megtartó szereteted bennünket körülvesz. Így kérünk most is ezen az ünnepi istentiszteleten, hogy a te szent lelkedet gazdagon áraszt ki reánk, hogy valódi találkozásunk legyen te veled. Áld meg a mi együttlétünket Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen.
Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Jelenések könyvének 3. részéből, a 3. rész 11. verséből eképpen. Jézus mondja, íme eljövök hamar, Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mivel vallom a többi között azt a reformátori hitelvet, hogy a Szentírás önmagát magyarázza, általában a textus alapján fogalmazom meg a gondolataimat az igehirdetésben, azaz egyszerűbben szólva az igéhez keresek témát. Most azonban éppen az ellenkezőit tettem. A meglévő témához, gondolatokhoz kerestem igét. De hiszem, hogy Isten szent lelke segítségével mindnyájunk számára egyértelművé és világossá lesz a lekció, a textus és a gondolatok közötti összefüggés. Annak, hogy miért tértem el a megszokott igehirdetési gyakorlattól, története van. Családunk az ünnepi készülődés alkalmával, tudva, hogy a hétköznapok rohanása, az ajándékok beszerzése miatt sokszor nincs idő a lényeges dolgokra, tudatosan is igyekszik lélekben ráhangolódni az ünnepre. Ezt a ráhangolódást többek között az is segíti, hogy édesanyám minden advent alkalmával kihozza a könyvtárból azt a karácsonyról szóló nagy sötétzöld könyvet, amely már gyermekkorom óta része az ünnepnek. Az adventi vasárnapokon gyertyagyújtás előtt mindig az adott vasárnapra vagy ünnepre vonatkozó verseket, történeteket elolvassuk ebből a könyvből. Itt olvastuk Bot Péternek, a híres 18. századi református, lelkész, irodalom történésznek, advent 4 vasárnapjának eredetéről szóló gondolatait. Tulajdonképpen ehhez a 4 gondolathoz választottam textust, mert az abban szereplő jézusi eljövetel mind a 4 gondolatban megtalálható. Ez adja majd igehirdetésem 4-es felosztását, igehirdetésem 4 pontját is. Bot Péter onnan eredezteti advent 4 vasárnapját, hogy Krisztusnak is 4 adventusza, azaz 4 eljövetele van. Ő ezt így fogalmazza meg a 18. századi magyar nyelven, midőn a testben megjelent, midőn a szívbe bészál és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, midőn eljő az utolsó ítéletre. Az előbbi felosztás alapján Jézus első adventusza az ő testet öltése. Maga karácsony csodája. Ennek a szép, szeretett ünnepnek az oka és eredete Jézus Krisztus születése. Ahogy a lekcióban is hallottuk, az ige testé lett és közöttünk lakott. Nem más történt karácsonykor, mint az Isten szeretete megjelent, kézzel foghatóvá vált, egészen közel jött hozzánk. Ez az igazi hír, ez az igazi szenzáció. Eszembe jut, hogy konfirmációm alkalmával a konfirmációs könyvben 2 képzeletbeli plakát volt egymás mellé rajzolva. Az egyiken ez állt, a 20. század legnagyobb szenzációja, ember a Holdon. A másikon pedig ez állt, a világtörténelem legnagyobb szenzációja, Isten a Földön. És rá kell jönnünk, be kell látnunk, hogy hiába megy el sokszor az ember még akár a Holdig is, hogyha itt a Földön nem találkozik az élő Istennel, Jézus Krisztusban. Sokszor azt látjuk tehát, hogy vannak dolgok, amelyek elterelik a figyelmünket a lényegről, az igazi üzenetről. És az a kérdés, hogy vajon a mi figyelmünket elterelő sok hír és szenzáció ellenére észrevesszük-e karácsony csodáját? Észrevesszük-e Jézus Krisztusban, felismerjük-e benne az Isten szeretetét, Istent magát? Elgondolkodtam azon, hogyha én Jézus kortársa lettem volna, vajon észrevettem volna-e, hogy ő az Isten fia, hogy ő benne velünk az Isten. Éppen ezért csodálom annak a néhány embernek a hitét és lelki látását, akik akkor is Istenként imádták őt, amikor talán a legkevésbé tűnt annak. Gondolok itt Jézus Krisztus életének kezdetére és végére. Élete kezdetén, születésekor ott látjuk a pásztorokat és a napkeleti bölcseket, amint imádják őt. És élete végén, halála óráján, ott látjuk a kereszten mellette a megtérő Latort és a századost, akik ebben a szenvedő, nyomorult emberben meglátták az Isten fiát, meglátták Isten szeretetét. és ekkor hangzik el a századosnak a hitvallása, bizony Isten fia volt ez. Te vajon, kedves testvérem, eljutottál-e már erre a felismerésre Jézussal kapcsolatban? Eljutottál-e már oda, hogy Jézus az Isten fia? Vagy a karácsony üzenete számodra nem más, mint egy jó érzés, egy kellemes élmény, vagy egy szép műsor? Ha Jézus első eljövetele, Isten testet öltése számodra még nem szól többről, mint a betlehemi pásztorokról, a napkeleti bölcsekről, a csillagnak és az angyaloknak a hangulatvilágáról, akkor neked még szükséged van Jézus második adventuszára, amelyet így fogalmaz meg Bot Péter, midőn a szívbe bészál, és az embert megtéríti. És ezzel eljutottunk egy olyan fogalomhoz, a megtérés teológiai szakkifejezéséhez, amely szószékekről nagyon gyakran hangzik. Talán mi is sokszor hallottuk már, de amilyen gyakori, olyan ritkán és kevesen értik, és még kevesebben élik meg, élik át. Olyan ez, mint amit valaki viccesen így fogalmazott meg, értem én, hogy gőzgép, de hát mi hajtja. Nagyon sokan így vannak a megtéréssel is. Úgy gondolják, hogy tudják, hogy értik, de ha rákérdezünk, akkor csak hímeznek, hámoznak, vagy esetleg még meg is sértődnek, hogy mi hogy mertünk ilyet kérdezni, hogy olyat feltételeztünk, hogy ő nem tért meg. Pedig mi csak azt az ártatlan kérdést tettük fel, testvér, te hogyan, mikor tértél meg? Először tehát a félreértések és a sértődések elkerülése végett, azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent a megtérés szó, másodszor azt kell megvizsgálnunk, hogy a megtérésnek mik az ismérvei, mi történik az emberrel, amikor megtér. Érdekes megfigyelnünk, hogy az evangéliumok elején Jézus is rögtön ezzel az egyszerű gondolattal kezdi földi igehirdetési szolgálatát, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Mit is jelent tehát a megtérés? Jelenti egyrészt a visszatérést. Visszatérést Istenhez, visszatérést az atyai házhoz. Gondoljunk csak a tékozló fiú példázatára. A görög eredetiben a metanoia az értelem megváltozását, a gondolkodás megújulását jelenti a megfordulást. Magyarul ezt nagyon szépen kifejezzük a pálfordulás kifejezéssel. Utalva arra a történetre, amikor Saul, a keresztényeket gyűlölő és keresztényeket üldöző farizeus a damaszkuszi úton találkozik személyesen a feltámadott Jézussal. És ez annyira megváltoztatja az életét, hogy nem csak fizikálisan, hanem lelki értelemben is elmondható, hogy megfordul az élete. Az Istentől távolodó élet helyett egy Isten felé közeledő élet lesz. És aztán ő maga így fogalmazza meg a megtérést a rómaiakhoz írt levélben, változzatok el a ti értelmetek megújulása által. És végül talán a legismertebb kép a megtéréssel kapcsolatban, amire Bot Péter is utal, az a Jézusi gondolat, amely a Jelenések könyvében így szól, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ha máshonnan nem, akkor az úrvacsorai alkalmakról bizonyosan ismerős az ének, ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Úrvacsorák alkalmával énekeljük mélyen megrendülve, áhítattal, szomorú ábrázattal. És közben nagyon sokak életében még mindig az ajtón kívül áll Jézus. Lehet, hogy vannak olyanok, akik már évtizedek óta éneklik ezt az éneket, anélkül, hogy beengedték volna Jézust, anélkül, hogy lényegi változás lett volna az életükben. Mi a megoldás? Az ének maga adja meg a választ a folytatásban. Jézus a kulcsfordulásra vár. Arra vár, hogy mi nyissuk meg előtte a szívünk ajtaját. Valaki így fogalmazta ezt meg, a szíved ajtaján csak belül van kilincs. Jézus ott áll az ajtód előtt és zörget, de nem fogja rád törni az ajtót. Megvárja, amíg te magad nyitod meg. Megvárja, amíg te döntesz úgy, hogy befogadod és engeded, hogy életed részévé, életed urává váljon. Ezután megnézve a második gondolatot, hogy mik is a megtérés ismérvei, csak néhány alapvető szempontot szeretnék itt felsorolni, amelyek alapján mindenki megvizsgálhatja a maga szívét, a maga életét, hogy hányadán is áll ezzel a kérdéssel. A megtérésnek elengedhetetlen része a bűnvallás, a bűnbánat. Manapság nem divatos dolog erről beszélni, az ember nem szereti hallani ezt a szót, különösen nem önmagával kapcsolatban. Pedig, akár tetszik, akár nem, a bűn a mi legfőbb problémánk. Ez választ el bennünket, mint egy hatalmas fal az élő Isten szeretetétől. És a bűn nem csak azt jelenti, amit általában értenek alatta, hogy valaki bankot rabol, vagy embert öl. Mert ezekben nem vagyunk vétkesek. A bűn elsősorban egy állapot. Az Isten nélküliség állapota, amelybe akár tetszik, akár nem, mindnyájan beleszületünk. Első emberpár bűnesete miatt mindnyájan az Istentől elszakadt állapotba születünk bele. És ebből az állapotból már csak következnek a gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztásban elkövetett vétkek. Erre a megoldás, az ebből való kivezető út egyedül a bűnbánaton keresztül visz. Úgy, hogy megvalljuk bűneinket, ahogy mondja János első levele, és ő, Jézus Krisztus, hű és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Erre hív bennünket Isten, Ézsaiás próféta szavai által, eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. A második elengedhetetlen része a megtérésnek az életünk felett való uralom átadása Jézus Krisztusnak. Nagyon sokszor, sokak életéből éppen ez hiányzik. Sokan eljutnak talán még oda, hogy szükségük van Jézusra, hogy kell a bűnbocsánat, hogy vágynak az örök életre, égeti őket egy lelkiismereti kérdés, és leteszik Jézus keresztjénél a bűneiket, de aztán nincs folytatás. És mennek tovább az életükben, úgy, hogy nem adják át az életük felett az uralmat Jézus Krisztusnak. És néhány héttel, néhány hónappal később minden visszaáll a régi kerékvágásba. Tulajdonképpen nem történik más az életükben, csak egy lelki tűzoltó munka. Aggaszt vagy éget egy bűn, gyorsan megoldom egy bűnvallással, de aztán nincs lényegi változás az életükben. Nagyon sokszor nyári táborokban tapasztalom ezt, amikor valóban Isten közelében ott vannak a gyermekek, a fiatalok, megéreznek valamit az ő szeretetéből, jönnek sorban azokkal a bűnökkel, amiket Isten igéje megvilágított nekik, megvallják, megbánják őszintén, csak éppen nincsen folytatás. És amikor úgymond lemegyünk a hegyről, lelki értelembe, vissza a világba, vissza a hétköznapokba, akkor ugyanúgy folytatódik minden az életükben. Úgy lehet ennek elejét venni, hogyha a bűnvallás, a bűnbánat mellett ott van az életünk felett való uralom átadása is Jézus Krisztusnak. Hogy eljussunk arra a hitvallásra, amelyre Tamás is eljutott húsvét után, amikor azt mondta Jézusnak, én Uram és én Istenem. És olyan jó lenne, hogyha ez nem csak a szavainkban fogalmazódna meg, hanem a hétköznapokban is jelen lenne az életünkben. Hogy ő az Urunk, ő az Istenünk, ő a mi tanácsadónk, az útmutatónk, akinek kérjük a véleményét, a segítségét, akitől nem csak a bűnbocsánat és nem csak az örök élet kell, hanem elfogadjuk a vezetését, a tanácsát, hogy beleszóljon az életünkbe, hogy irányítson bennünket. Végül pedig a megtérésnek elengedhetetlen része a hálaadás, a bűnbocsánatért, az örök életért, és a hálaadásból fakadó jó cselekedetek. Így fogalmazza ezt meg a Zsoltár 50.15, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Olyan sokszor erről az utolsó részről szoktunk elfeledkezni. Addig még csak-csak eljutunk, hogy szükségünk van Istenre, amikor már minden eszközből kifogytunk, elmondunk egy fohászt, és amikor megtapasztaljuk az ő segítségét, az ő szabadítását, akkor szó nélkül megyünk tovább a saját fejünk után. És elfeledkezünk a hálaadásról, elfeledkezünk az Isten dicsőítéséről. Pedig a heidelbergi káténk megfogalmazza, hogy lehetetlen, hogy akik Isten kegyelmét megtapasztalták, a háládatosság gyümölcsét ne teremjék. Végül pedig Bot Péter által meghatározott négyes felosztás harmadik és negyedik pontját szeretném összefoglalni, összekapcsolni. Teszem ezt azért, mert talán ez az a két dolog, amitől az emberek legjobban félnek, és amiről legkevésbé szeretnek hallani. ez a halál és az utolsó ítélet. A Szentírás alapján meggyőződésem, hogy akinek az életében megvalósult Jézus második adventusza, azaz megtért, annak nincs mitől tartania Jézus harmadik és negyedik adventuszának alkalmával sem. Miért? Mert noha a hívő ember is félhet a szenvedéstől, hiszen senki nem örül annak, hogyha fáj valamije, a haláltól mégsem kell félnie, hiszen ez az az ajtó, ami átvezeti a mennybe. Valaki egyszer így fogalmazta ezt meg, nem pont kerül a hívő ember halálakor életének a végére, hanem kettős pont. Életének a java, mind időileg, mind tartalmilag, csak halálakor következik. Ismét a Szentírás van segítségünkre, hogy eloszlassa a félelmeinket, hiszen halálunk óráján valóban maga Jézus jön elénk, hogy átvezessen az örökké valóságba. Ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. részének 56. versében olvassuk. Ott arról beszél a Szentírás, hogy István vértanú, amikor megkövezése alkalmával feltekint az égre, akkor ezt mondja, látom az embernek fiát az Isten jobbján állni. És ez azért érdekes ez a néhány szó, mert a Szentírás magyarázói ezt úgy értelmezik, hogy minden más leírással szemben itt Jézust nem az Atya jobbján ülve, hanem az Atya jobbján állva látjuk. És nem jelent ez mást, mint hogy akkor, amikor az ő szentje, az ő gyermeke halála óráján van, akkor az ő mestere és ura feláll, és elébe megy, hogy átsegítse a nehézségem, ahogy ezt az arándok útjában Bunyan olyan szépen megfogalmazza. Az utolsó ítélettől is csak annak lehet félnivalója, aki nem tért meg, aki nem Jézussal járja az életét, aki nem vele tölti mindennapjait. Hiszen Isten országának logikája nagyon egyszerű. Aki Jézussal tölti földi életének néhány évtizedét, az az örökkévalóságot is Jézussal fogja tölteni a mennyben. Aki földi életének néhány évtizedét Jézus nélkül éli, az az örökkévalóságot is Jézus nélkül fogja tölteni a pokolban. A Jézusban hívőnek pedig mitől kellene félnie? Azért kell félnie, mert Isten új eget és új földet teremt. Azért, mert letöröl szemünkről minden könnyet. Azért, mert nem lesz többé gyász, szenvedés, betegség és halál. Miért fájna a szívünk ezért a világért, amit majd megítél Isten, amikor helyette egy olyan új világot teremt, amelyben arany utcákon járhatunk, ahol ihatunk az élet vizének forrásából, és ehetünk az élet fájáról. Úgy gondolom, hogy ennyi példa jól érzékeltette, hogy a hívőnek nem kell aggódnia amiatt, hogy Jézus majd megítéli ezt a világot. És hogyha valaki saját maga és üdvössége miatt aggódna, és lenne kétség a szívében, akkor gondoljunk csak arra, hogyha Krisztus testének tagjai vagyunk már, nem kell attól félnünk, hogy a fő majd valamelyik tagját lemetszené a testről. Ahogy a heidelbergi káténk fogalmaz, Krisztusban, amikor visszajön, ugyanaz lesz a bíránk, aki védő ügyvédünk is. Éppen ezért nincs mitől félnie annak, aki Krisztusban van. A római levélben olyan szépen fogalmazza meg Pál apostol az üdvbizonyosság alapját. Hiszen üdvösségünk nem a saját kezünkben van, mert akkor azt első adandó alkalommal elveszítenénk. Üdvösségünk az Isten kezében van. A mi életünk Isten kezében van. És onnan senki sem ragadhatja ki. Sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem semmilyen teremtmény nem szakaszthat el bennünket az Isten szeretetétől. Azért írja ezt Pál apostol, mert tudja, hogy az üdvbizonyosság az egyik legfontosabb fegyvere a hívő embernek. Hogyha nincs üdvbizonyosságunk, ha nem vagyunk biztosak az Isten szeretetében és kegyelmében, akkor állandó rettegésben élhetjük majd mindennapjainkat, hogy jaj, vajon mikor esem ki a kegyelemből. Éppen ezért, amikor a lelki fegyverzetet felsorolja az apostol, akkor a legfontosabb védelmi fegyver, ami a legfontosabb testrészünket védi, a sisak, az az üdvbizonyosság sisakja. Mert az a legérzékenyebb pontja az embernek. hogyha egy-egy tagja megsérül, azt még túlélheti, de ha elveszíti a fejét, akkor nincs tovább. Ezért védi az üdvbizonyosság a lelki fegyverzetek közül a fejet, ezért a legfontosabb védelmi fegyverünk, és ezért jó, hogyha mindnyájan meg tudunk ebben erősödni, akik Krisztusban vagyunk. Végül pedig Jézus negyedik adventuszával kapcsolatban csak néhány kérdést hagy helyezzek a szívünkre, amelyeket gondoljunk végig a magunk csendességében. Úgy éljük-e életünket, hétköznapjainkat, hogy tudatában vagyunk, Jézus bármikor visszajöhet. Az ő visszajövetelének fényében hozzuk-e meg döntéseinket, mondjuk-e ki szavainkat, visszük-e véghez tetteinket. Meghatározza-e Jézus visszajövetele az életünket, a hétköznapjainkat? Úgy gondolom, ezek a legfontosabb adventi kérdések. Olyan jó lenne, hogyha mindezekre tiszta szívvel, jó lelkiismerettel, igennel tudnánk válaszolni. És hadd álljon itt zárásként, mint egy összefoglalva az üzenetet, Turmezei Erzsébet Eljön című versének egy részlete. Eljön az első és utolsó. Ha mint templom szelíd harangja, nem találhat szíven a hangja, áldjuk áldás tüzében hallod, ítélni rajtad majd e hangot. És romba dőlhet minden oltár, elnémulhat zsolozsma, zsoltár, házad küszöbén fog megállani. A munkazajban, léha dalban, vagy az éj titkos csendjében fogod közelgő lépteit meghallani. Eljön, eljön, ki nem kerülheted. Ha kikerülöd, mint kegyelmet, úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod, hallod, mozdul az ég, mozdul a föld. Isten izent, eljön, eljön. Advent, advent. Amen. Mennyei atyánk, köszönjük neked advent üzenetét. Köszönjük neked, hogy te emlékeztettél bennünket a mostani igében is az Úr Jézus visszajövetelére. Köszönjük neked, hogy te nem nézed tétlenül a mi életünk nyomorúságait és harcait, te elküldted az Úr Jézus Krisztust, ami megváltunkul, azért, hogy megszabadítson bennünket a bűn, a halál, a sátán hatalmából, hogy megszabadítson minket minden félelmünktől. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, adj nekünk lelkilátást, hogy meglássuk, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra, hogy szükségünk van szabadítóra, hogy szükségünk van megváltóra, hogy szükségünk van a világ királyára. Azért könyörgünk, hogy ne csak a bűnbánatig, a bűnlátásig vezesse bennünket, hanem adja szívünkben oldhatatlan vágyat arra is, hogy átadjuk a szívünk felett az uralmat, az életünk felett az uralmat Jézus Krisztusnak. Hogy őt tudjuk imádni, dicsőíteni és szolgálni életünk minden napján. Így könyörgünk, hogy te készíts fel bennünket az előttünk álló ünnepre, hogy a sok-sok teendő mellett legyen időnk, erőnk, figyelmünk a lényegre, a Jézus Krisztussal való személyes találkozásra. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, ami egész gyülekezetünk közösségét, kérünk te áld meg mindnyájunk ünnepi készülődését. Hozzuk eléd a gyászolókat, megemlékezünk halottainkról. Itt most ebben az imádságban Szilágyi István gyülekezetünk első lelkipásztorának az életéről. Köszönjük az ő életét, az ő hűségét, az ő példamutatását, a hozzád való ragaszkodását, ad, hogy ebben tudjuk őt követni. És hozzuk eléd a gyászoló családot, hogy te légy az ő vigasztalójuk és erősítőjük a te lelked által. Kérünk, hogy te légy a betegek gyógyítója, és kérünk azért, hogy ahogy eddig te voltál a mi őriző pásztorunk, ezután is te légy. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.